Isten igéjét olvasom Nehémiás könyvéből, az egész negyedik részt. Amikor Szamballat és Tobiát, továbbá az arabok, ammóniak és asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt, és a nép kezdte betömni a nagy réseket, haragra gerjedtek, és minnyáján egy akarattal összeesküdtek, hogy harcot indítsanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal. A júdaiak azonban ezt mondták, megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Ellenségeink meg ezt mondták, meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. A szomszédságban lakó júdaiak is mindenhonnan eljöttek hozzánk, és tízszer is mondták nekünk, térjetek vissza hozzánk. Azért odaállítottam a népet, a hely legalsó részére, a várfal mögé, a hézagokba. Odaállítottam őket nemzetségenként, fegyveresen, dárdákkal és íjakkal. Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmetes Úrra gondoljatok és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és az otthonaitokért. Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig minnyáján visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzsal, íjjal és páncéllal volt felszerelkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a kopját tartották. Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt, akkor azt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének, a munka sok, és nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk, Istenünk harcol értünk. Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt felszerelkezve, fölfegyverkezve, hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig. Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak. Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük le ruhánkat, még a vízhez is mindenki kopjával ment. Tűzégette kapuk, az omladozó várfalon kívül belül törmelék, belső fáradás, külső támadás, fenyegetettség, mindez egyszerre volt jelen a fogságból hazatérő és a helyreállítás munkájába fogó nép életében. Isten ma azzal kívánja erősíteni és készíteni szívünket a körvonalazódó nehéz időkre, hogy bepillantást enged nekünk Izrael életének egy olyan időszakában, amikor a nép élete tele van küzdelemmel, és a nép mégsem lesz hitehagyottá, és mégsem lesz céltévesztetté. Nézzük most meg együtt az ige alapján, hogy pontosan milyen céllal van jelen Isten népe, milyen küzdelmei voltak, és hogyan tudtak hűséggel jelen maradni abban a küzdelemben. A héten kezdtük el a Biblia olvasó kalauz szerinti ószövetségi ige szakaszokban Nehémiás könyvét olvasni. Azzal kezdődött a könyv, hogy a már babiloni fogságban felnövő királyi udvarba került Nehémiás, hírt kap arról a nyomorúságos helyzetről, amiben a fogságból hazatért nép van Jeruzsálemben. Körülbelül Krisztus előtt 445-öt írunk, amikor a helyreállás folyamatosan kezd kibomlani. Cirrus király hazatérést megengedő rendelete körülbelül 90 éve történt. A templom már körülbelül 70 éve áll, de a várfal még mindig romokban hever. Nehémiás a perzsa királytól kegyeleti okokra hivatkozva, miszerint az ősei sírjai ott vannak Jeruzsálemben, hazatérést kér a királytól. Engedélyt kap a várfalak javítására. De a szomszédos népek olvasatában ez több, mint várfal javítás. Politikai mozgolódásnak az uralkodó hatalom elleni lázadásként tekintenek rá. Eddig Júda Samária tartománynak az egyik része volt. Azzal, hogy Nehémiás királyi rendeletben engedélyt kap az építkezésre, az újításra, ezzel tulajdonképpen helytartóként kezd el munkálkodni, és Júda a perzsa birodalom önálló tartománya lesz. Hogyha eddig tudtuk követni, akkor elhelyeztük körülbelül magunkat, hogy hol is tartunk, milyen korban van jelen Izrael. És meg is értjük azt, hogy honnan fakad az az ellenségesség, ami körbeveszi ezt az építkezést. Milyen céllal érkezik oda Nehémiás, milyen céllal munkálkodik ott Isten népe? Újjáépíteni azt, ami elpusztult. Az, hogy a Szentlélek mennyire készítette ezt a mai Isten tiszteletet, abból is látszik, hogy Anitával nem tudtuk, hogy milyen ige lesz az, amivel ő szolgál. Ő nem tudta, hogy én milyen igével fogok szolgálni. Úgyhogy az Úr duplán aláhúzza az újjáépítésnek a valóságát és fontosságát, hogy ezt vigyük magunkkal. Fontos dolgokról van szó, és hosszabb emiatt az Isten tisztelet. De engedjük. Ne rohanjunk lélekbe haza ebédet főzni, ne pakoljuk a bőröndöket, tehát most így csak engedjük, legyünk jelen. Mit akar Isten duplán aláhúzni az újjáépítéssel számunkra? Egy ország életében érthető, hogy a stratégiailag csomó ponton elhelyezkedő városokat meg kell erősíteni, a várfalakat helyre kell állítani, de ahogy az előbb itt már körvonalazódott, itt, amit Nehémiás csinál, amilyen céllal megy, ez egyáltalán nem perzsa birodalom elleni mozgolódásról szól. Hiszen a megtört nép még most kezdi magát megtalálni. Most kezdi ízlelni azt, hogy mit jelent. Lehet, hogy Babilonban már egy egzisztenciát, egy kiépített, biztos egzisztenciát hagynak ott. Egy más kultúrából érkezik haza, ami már nem annyira haza, hanem idegen, és újra meg kell tanulni otthon mozogni, lenni, felépíteni az életet. Az a héber szó, ami a helyreállás helyén van, amit a falak helyreállítására használnak, olyan metafora, ami a seb gyógyulásából származik. Jóás királynál is, amikor helyreállítják a templom falait, ez a szó van, és a gyógyulás metaforájából származik. Az építkezés a várfal tényleges kijavításán túl sokkal többet tartalmaz fizikai cselekvésnél. Az Isten kapcsolat a szövetséges nép lelki gyógyulásáról is szól, mindaz, ami itt történik. Ezt látszik alátámasztani az is, ahogy a Nehémiás könyvét teljesen átszövi az Istenben való teljes bizalomnak a fontossága és megélt valósága. Nehémiás meghallja a hírt Jeruzsálem állapotáról. Gyászol, sír, böjtöl, imádkozik Isten előtt. Bűnbánatot tart a maga nevében, bűnbánatot tart a nép nevében. Bemegy a királlyal beszélgetni. Ha nyomon követtük, annyira szép volt azt látni, hogy nem kezdi el azonnal mondani, hanem csak lassan van jelen. Látszik az arcán a szomorúság, a király látja, hogy mi történik. Nem nyomul, vár, figyel. És mikor megkérdezi a király, hogy na, látom szomorú vagy, mi van benned? Akkor nem kezdi el azonnal mondani, hogy hát de jó, hogy megkérdezted, ez van, azonnal indulnom kell. Tudjátok, mit csinál? Imádkozik. Imádkozik, mielőtt kinyitja a száját. Lehet, hogy csak egy sóhaj, lehet, hogy csak egy fél mondatra olvasod, de ott van az igében. Nehémiás imádkozik, mielőtt a királlyal beszél, ellenség csúfolja őket. Mit csinál Nehémiás? Az Úr nevét emeli fel, mint egy hadi jelvényül, és azt mondja, hogy az Úr nevében vagyunk itt. Ő a helyreállító, ő az újjáépítő, az ő nevében járunk el. Háborús fenyegetést kap. Az Úr harcol értetek. A szívetek bizalmát vessétek az Úrba. Átszövi, teljesen körbe van szőve Nehémiás könyve. Gyógyul a nép az Istenbe vetett bizalmában, gyógyul az identitásában. Ki vagyok én, mint szövetséges nép? Épül fel fizikailag, épül fel lelkileg. Küldetésben vannak. Milyen céllal? Újjáépíteni. Újjáépíteni azt, ami elpusztult. Isten népe mindig küldetésben van. Isten mindenkori választott népe, ahol romboló erőket lát ebben a világban, mai napig küldetése odalépni, ahol a rések vannak, és meghirdetni magára nézve, a helyzetre nézve az Isten királyságát és uralmát, és várni a kegyelem helyreállítását. Hogyan jelenik meg, hogyan használ engem, hogyan történik ott azon a helyen. Istenre nézve többet kell, hogy lásson a földi állapotoknál. Többet kell, hogy lásson az omladozó falaknál. Látnia kell a helyreállító Istent. És igen, ez ránk nézve, akik itt ülünk, ez lehet, hogy személyes döntés kérdése is. Vállalom-e az Isten népéhez tartozva, miközben engem is elér Isten helyreállító, gyógyító kegyelme? Vállalom-e, hogy Isten népeként küldetésben járok? Ennek a helyreállító kegyelemnek az erejében és céljával. Miközben személyes életünk egyre inkább megismeri őt, be tudunk állni az ő nagy helyreállító tervébe, az ő szeretetébe meggyökerezve helyreállítandó, helyreállító, egymás felé és kifelé szolgáló, réseket befalazó gyülekezetté tudunk-e válni? Mert mindazt, amit bennünk, közöttünk és körülöttünk az ördög lerombolt, azt ott Isten népének feladata van. Ott nem elég sírni és gyászolni. Ott, mint küldetésben járók kell jelen lenni, és beleragasztani magunkat az Istennek az akaratába. Újra és újra tudatosítani kell magunkban. Az Isten újjáépít, az Isten pedig ebben a küldetésben az ő népét akarja használni, hogy álljon a résekre, legyen befalazó. Ez egyrészt segíti azt, hogy ne ragadjunk be a saját küzdelmeinkbe, nehézségeinkbe. Segít abban, hogy a Krisztus testében, Isten népében tudatosan legyünk jelen, hiszen itt vannak az Isten újjáépítő erői, kegyelmi ajándékai köztünk. És másrészt meg ez egy folyamatos figyelő jelenlétet is igényel. Figyelem Istent, figyelem, ami történik, figyelem a romboló erők munkáit, és Istenre nézve állok oda, ahová ő hív. És igen, lehet, hogy először törmelék elhordással kezdődik ez a munka. Lehet. Lehet, hogy ugyanúgy törmelék van várfalon kívül, várfalon belül. És lehet, hogy ülünk a törmelékek fölött, és ahelyett, hogy amit Nehémiás tett, imával, bőjtel, gyásszal sírnánk a törmelékek felett, lehet, hogy ott ülünk és melegítgetjük. Csak hogy a törmeléket nem kell melegíteni. A törmeléket ki kell hordani. És lehet, igen, hogy azzal kezdődik, hogy a magam életében a törmeléket engedem, hogy Isten lelke leleplezze. És elmozdítsa, sokáig csak itt állunk meg, meglátjuk, sírunk felette, és ott marad. Nem jön Isten újjáépítő munkája, pedig erő van, miről beszélnek. De közben törmelékeken sírunk, sajnáljuk néha magunkat, vagy vagyunk vakok, és akarjuk a törmeléket, mert biztonság. Mert biztonság. Mi van a törmeléken túl? Ki tudja? És ahhoz ragaszkodunk, És lehet, hogy ezzel kezdődik, hogy személyes életünkben és a gyülekezeti életünkben, ahol ilyen lerakódott törmelékek vannak, kitalicskázzuk a Szentlélek erejével, és várjuk, így várjuk, miközben hátat fordítunk, ahol felismertük azt, hogy rosszul működünk, megbántottam mást, falak épültek, rossz hírét terjesztettem a testvéremnek azzal, hogy olyan színbe tüntette, ó, csak én elmondtam, hogy milyen volt velem. És marad a másikban az, hogy ez egy beszólós, ha legközelebb találkozok vele, már címkét hagy a testvéremmel való kapcsolaton. És meg kell látnunk azt, engedni a lélek jelenlétében, mik ezek a törmelékek. Mi az, amit lehet, hogy szó szerint rendezni kell Istennel és egymással is. És oda menni bocsánatot kérni, hogy ne haragudj, amit ellenet tettem. Lehet, hogy kapcsolati szinten is rendeznünk kell dolgokat. Péter azt mondja, az üldöztetést elszenvedő keresztény gyülekezetnek, alázzátok meg magatokat. Az Isten hatalmas keze alatt nem fegyverkezéssel kezdődik a történet, nem haditervgyártással, alázattal. Amikor engedjük az Isten nagynak lenni, és mi meg tudunk kicsik lenni. Amikor teljesen kiszolgáltatjuk magunkat. Ki ez az Isten? Mire hív engem? Mi az én küldetésem? Alázzátok meg magatokat. És sokszor egyből harcolunk, de a harcon is sokszor rosszul harcolunk, mert harcolunk az Istennel, és békejobbot nyújtunk az ördögnek. Pedig fordítva kellene, hogy ez történjen, hiszen ezzel, amikor fordítva működünk, akkor más irányú folyamatok indulnak el. Az újjáépítés helyett, ha békejobbot nyújtunk az ördögnek, és megtűrjük a törmelékeket, a szemeteket, akkor a rombolás erői maradnak köztünk. Tehát kezdje az Úr rajtunk ezt az újjáépítő munkát, mert ő ma is újjá akar építeni, meg akarja szentelni az ő népét, célirányba akarja helyezni, ki vagyok én, ki az Úr, ki vagyok én, mi a küldetésem. De azt mondtuk, hogy igen, vannak nehézségek és vannak küzdelmek. Milyen nehézségekkel találja szembe magát ez az újjáépítésbe belelépő nép? Egyrészt a környező helytartók egy akarattal, mint egy szövetséget, koalíciót alkotva összefognak az építkező nép ellen. Demoralizálás. Azt mondják, hogy jaj, ráugrik egy róka, arra a várfalra összedől. Lelki elerőtlenítés folyik, és aztán konkrét fegyverkezés. Azt olvasok, hogy is támadásra készülnek. Erre lép majd Isten népe, imádkozik, fegyverkezik, őrködésre indul. És közben az is kiderül, tehát, hogy van egy ilyen külső fenyegetettség, de van egy belső is. Mert hogy azt olvassuk, hogy a fizikai erejük kezd kimerülni. Azt olvassuk, hogy megrokkant a teherhordók ereje. A falon még rengeteg a munka, és nem csak külső elerőtlenítés, támadás, szövetséges erők vannak, amelyik akadályozni akar, hanem van egy belső határ is, ahol azt mondjuk elfáradtunk. Fizikai fáradás, ami együtt járhat egy lelki megfáradással is. És nem kell sokat keresgélnünk, talán már kapcsoljuk is össze, hogy hol vannak nekünk ezekben a napokban, ezekben az időszakokban azok a készenléti állapotban tartó külső, belső valóságok, ahol ezt érezzük, amit ott ez a nép, hogy külső, belső szorítás. És valószínű, hogy mindannyiunkban ott vannak a válaszok, hogy igen, szó szerint fizikailag is külső támadások vannak, hiszen a szomszédországban még mindig folyik a háború, és nem tudjuk a jövőt, nem tudjuk, hogy milyen hatalmi lépések lesznek, milyen mozdulások lesznek. Érezzük bőrünkön az árak felszökését. Több csatornán érkezik energiai és gazdasági válságról a hírek, sőt, némely társadalomkutatók a civilizációnk összeomlását jósolják. Velünk vannak ezek a külső készenléti állapotba helyező erők. És ahogy múlt héten a gyülekezeti táborban, már nem is múlt hét, az előtti hét, szóval ahogy a gyülekezeti táborban beszéltünk arról, hogy és van egy belső ellenség is, aki folyamatosan azon dolgozik, hogy Isten népét erőtlenné, hitehagyottá, céltévesztetté tegye. Ahogy a lekcióban hallottuk Péter első levelében, mint ordító oroszlán jár körbe, aki lesi a prédáját. Ő is figyel, csak ő nem életre figyel, hanem halálra, halálos marással akarja elejteni az ellenségeit. És minél inkább elerőtleníti Isten népét, annál könnyebb elejteni, hiszen egy erőtlen áldozattal nem kell küzdeni. Körülmények, kiszámíthatatlan vészjósló jövő, az ördög aknamunkája, készenléti állapotba tart minket, más módon, mint Nehémiás idejében, de miénk az alapkapcsolódás. És mégis azt látjuk Nehémiásnál és a nép életében, hogy nem a kétségbeesés, nem a félelem, nem a külső körülmény, nem a szétdobáló erők győznek, hanem valami olyan erős kapaszkodással gyökereznek bele Isten jelenlétébe, és tapasztalják meg, ahogyan Isten az újjáépítő, és ők az eszközök, hogy emberileg egészen más forgatókönyv zajlik, mint ami előre megírható volt. És akkor harmadik pontként nézzük azt meg, hogy hogyan volt jelen Isten népe ebben a metszetben külső, belső erőtlenítő tényezők. Mi volt a titka, hogy nem lettek sem hitehagyottá, sem pedig küldetésüket szem előtt éveztök ki. Három tevékenységet látunk. Imádság, örködés, építés. Ha ezt visszük magunkkal, akkor már lesz lelki muníciónk ahhoz, ami az elkövetkezendő, és nem vész, ilyen, hogy is mondják ezt, a károgó varjú akarok lenni. Vészmadár, köszönöm, meg volt összetételben, köszönöm. Tehát, hogy nem vészmadárság ez, hanem Isten népének készítése. És ez a mai napi ige, nem én választottam, hanem az Úr választotta ezt nekünk erre a napra. Hogy készítsük a szívünket, hogy hogyan legyünk jelen, hogy ne váljunk hitehagyottakká, és ne veszítsük szem elől a küldetésünket. Imádság. Erről már, ezt már hallottuk, hogy hogyan minden Istenben való bizalom imádság formájában öltött testet Nehémiás könyvében. Felsoroltam az előbb, hogy hogyan van jelen az imádság és az Istenhez tapasztott szív. Azt látjuk, hogy Nehémiás szinte minden tette és mondata Isten előtt tartott szó és szívből fakad. És azt olvassuk, olyan szép ez, hogy történik a támadás, a készüldés, de mi Istenünkhöz imádkoztunk. Minden más csak ezután jön. Megkérdezzük, mi az imádság számodra? Megkérdezik ezt, mi az imádság számodra? Mi a válaszod? Mi az imádság számodra? Lehet, hogy egyből mondod, hogy igen, a lélek lélegzetvétele már olyan szépen miénk ez, hogy nélkülözhetetlen, mint a lélegzetvétel, és még mi számodra az imádság? Kapcsolat, erőforrás, mindennapjaid dinamikája, térnyitás, annak a hatalmas Istennek, aki előtt már megaláztad magad és kiszolgáltattad, hogy legyen meg mindenben az akaratod, minden okoskodásomnál, tervemnél hatalmasabb vagy, és megadom neked magam. Mi az imádság számunkra? J.I. Packer az Igaz Isten tisztelet című könyvében azt mondja, hogy felül kell vizsgálni az imádságainkat. Meg kell kérdezni magunktól, mi mozgatja a mi imádságainkat? Mi a mi indítékunk? Hol beszél az adott kérés a saját szeretetünkről, a saját gyengeségünkről, a saját bűneinkről? Azt mondja, a mi érveléseink, kéréseink, megvizsgálásai kiemelik közbenjárásainkat a bevásárlólista szintjéről, az apostoli kategóriába, amit Pál apostol úgy hívott, hogy küzdelem. Nem egy új dimenziója az imádságnak, bevásárlólista? Vagy küzdelem? Egy olyan könyörgés, ahol megragadom Isten ígéreteit, ahol megalázom magamat, ahol történik a kapcsolat. Nem csak szavak szintjén, hanem lelki szinten történik. Aztán azt is írja, hogy ahogyan a fizikai alvás, az irányítás feladása, a könyörgés is az irányítás feladása, pihenés és bizalom Istenben, hogy gondoskodik szükségleteinkről. Milyen szép ez! Ahogyan a fizikai alvás, az irányítás feladása, a könyörgés is az irányítás feladása, pihenés és bizalom Istenben, hogy gondoskodik szükségleteinkről. Lehet, hogy újra kell alapoznunk az imádságunkat, az ima életünket. Vizsgálva azt, figyelve, hol téveszt célt, hol marad bevásárlólista, hol olyan, mint a népmese, hol volt, hol nem volt. Legyen az Úr előtt erőforrásá ez az imádság ennek a népnek ebben a helyzetben. Ez volt az egyik, mint a háromlábú szék stabilitása. Ez volt az egyik az imádság, ami tartotta az ő életüket Istennél. És az a lekcióban azt olvastuk, hogy minden gondotokat őre elvessétek. Nem csak irányítás, feladós, újfajta könyörgős imádságba kell belelépnünk, hanem ez a minden gondotokat őre elvessétek. Itt van egy olyan görög szó, ami az eldobásnak a mozdulata. Amikor a lóra rádobják a takarót. Nem lehet úgy a lóra ráteríteni a takarót, hogy közben tartja a kezébe, ugye? Ez van egy ilyen elirányú mozdulat. És így kell értelmezni ezt a minden gondotokat, őre áll, dobjátok. Dobjátok el az aggodalmaitokat, a félelmeiteket. Helyezzétek át arra, aki el tudja hordozni. Aki nagyobb, mint a kontrollálásod, aki nagyobb, mint minden gondolatod, aki tényleg meg tudja tartani. Ez is egy újfajta imádság. Ez is egy újfajta dinamika. Hogy tudom a félelmeimet, gondjaimat, aggodalmaimat nem magamra takarni, hanem ezzel az eldobó mozdulattal Jézus Krisztusra dobni. És lehet, hogy újra-újra visszavesszük. Ilyen a szívünk. Így működünk félelem alatt. Visszavesszük ezeket a félelmeket. De felismerem a lélek jelenlétébe. Semmi gond, így működünk. De felismerem a lélek jelenlétébe, és újra oda dobom. Ez a mi szív, kell, hogy a mi szívünk dinamikájává váljon. Dobjátok oda, vessétek oda minden gondotokat az élő Úrra, az Úrra. Imádkoztak, és azt olvassuk utána, hogy örködtek. Először az imádság, és utána reagálnak a történésekre. Nem kivonulnak a világból, benne maradnak a világba, de azt a valóságot dobják takaróként oda a mindenható Istenre. És azt mondják, hogy oké, akkor most ebben mi az én feladatom? Mire hív Isten bennünket? És azt arra hívja Isten őket, hogy és vegyétek komolyan a körülményeket. Ne uraljon, mi uraljon benneteket, az Isten hatalma uraljon benneteket. És közben egyik kezedben a kard, a másik kezedben a tégla. Ilyen az őrködői állapot, hogy az egyik kezében ott van az őrködő kopja vagy kard az oldalán, és a másik kezével meg elkezd építkezni. Egyszerre van jelen mind a kettő, aktívan reagálnak a valós veszélyre, és közben folytatják a küldetést. Hát így nem lesznek hitehagyottá, hát így nem lesznek céltévesztettekké. Hogy megvan a lépéseknek és a háromlábú biztos széknek a három lába imádság, őrködés, reagálás a valós körülményekre, nem veszi félváról, nem csak imádságba menekül, hogy majd, Uram, majd te úgyis megtartasz, nem. Tehát mi a valós reagálás? Hogy az ember, amikor azt mondja, hogy gazdasági vészhelyzet van, akkor nem mosolyog a németeken, hogy jaj, szegények 20 fokba fognak, majd vagy 18 fokba fognak fagyoskodni, és akkor mi meg ugyanúgy a 23 fokon tartjuk magunkat, hanem azt mondjuk, hogy ez egy valós vészhelyzet. Mi a dolgom vele? Lehet, hogy nekem is át kell struktúrálni akár az anyagiakkal való kapcsolatomat, vagy a befektetéseket, akár hogy állok ezekhez a dolgokhoz, meg kell tanulnunk a veszteségekkel együtt élni, vagy hozzászokni, hogy itt kilépünk a régi komfortzónánkból. De hogy mégis a kettő együtt van. Az Istenre való nézés, ő az Úr, és mindeközben az aktív tevékenység az adott valóságban, ahol munkálkodni kell. Mert veszélyes az, amikor helyet cserél az Úr, az uralom, és a félelem lesz az Úr, a bebiztosítás lesz az Úr, és nem az Úr, a mindenható Úr uralma alatt teszem, amit tenni kell, hanem beforgat a túlbiztosításba, beforgat a félelembe. Ki az Úr a háznál? Ki az Úr minden időben a mi életünk felett? És van egy lelki felfegyverkezés is, egy lelki örködés. Most már mindjárt vége van. Ez az utolsó előtti, hogy van lelki fegyverzetünk. Hogy miközben, igen, jelen kell lennünk a történésekben, az Úrra nézve kell jelen lennünk, újra kell tanulnunk imádkozni hozzá, belegyökerezni, és mindeközben van egy lelki védekező ruházatunk is. A lelki fegyverzet ugyanolyan fontos, amikor Isten népe védekezik, hogy ne hagyjuk magunkat áltatni, hogy ó, hát ez mese az ördögnek minden munkája. Majd észreveszem, úgyis mindig észreveszem, csak nem foglalkozok vele. Az ördög okos, és tudja a gyenge pontjainkat, és van fegyverzetünk. Azért van, hogy használjuk, és tudatosan használjuk. És öltsük magunkra naponta. Imádság, örködés, építkezés, Isten népe. Hogyan építkezzünk? Építkezzünk befelé, és építkezzünk kifelé. Kihordva a törmelékeket, kezdjük azzal. Törmelékmentesítést. Mit kezdünk két fronton is a gyülekezetben? Hogy állunk a résekre? Hogyan állunk bele ebbe az újjáépítő munkába? Vannak, akik frissen érkeznek. Itt eltöltenek pár hónapot, és lassan megmelegednek. Lehet, hogy nekik is meg kell hozni a döntést, hogy és akkor akarok ebben a nagy helyreállító munkában, itt Gazdagréten jelen maradni, és vakolókan alatt ragadni? Vagy tovább úszok a másik helyre, ahol majd olyan tanítás van, ami tetszik, olyan dicsőítés, ami tetszik. Tehát lehet, hogy akik így még ilyen lebegő, bizonytalan állapotban érkeznek, nem az, akik először vannak itt, nem azoknak szól, hanem akik már úgy itt vannak egy fél éve, egy éve, két éve, veszik az áldásokat, de jó itt az Isten tisztelet, jó a közösség. De az, hogy hol van a rés, hol a hiány, hol tudok vakoló kanállal beállni és szolgálni, az még hátra van. És akkor vannak azok, akik meg már itt vannak, itt vagyunk évek óta, nekünk meg nem mindegy, hogy hogy látjuk a réseket. Mert emberek vagyunk. Emberek vagyunk, és látjuk az egymás életén is a repedéseket. És látjuk a gyülekezet falán is a repedéseket. Hát ha emberből van Krisztus teste, akkor vele jár a repedés. Mit teszünk vele? Mellé állunk, kapargatjuk. Ez tényleg, és tudod, amikor elkezdett kaparni, akkor még nagyobb lesz a lyuk. Csak ez a kapargatós hozzáállás, ez nem az, ami a vakoló kanalat is oda helyezi, hanem ez csak a kapargatásról szól. Csak kapargatok. Mihez kezdesz a meglátott résekkel? Kapargatod, keseregsz, megkeményedsz. Na hát ide nem, így nem, ezzel, ezeket nem. Mit maradok kapargatni? Mihez kezdesz a résekkel? Meglátod a rést? Felelősséged van, testvérem. Állj rá a résre. Küldetésben vagy. Az újjáépítő Úr, az, aki a kezedbe akarja adni a vakoló kanalat, és akarja betapasztani általad a réseket. Így maradunk küldetésben, hogy hozzátapasztjuk a szívünket, és másképp állunk rá a résekre. És küldetésünk van kifelé. A társadalomban való tudatos jelenléttel. Ez az egy kérdés fogalmazódott meg bennem. Tud-e bizonyság lenni az Istenbe vetett hited a környezetedbe? Amikor háború volt, a horvát-szerb háború, és Csaba hitre jutott, és hát kitört a háború talán. Hú, ezt nem tudom pontosan elmondani, bocsánat. Csak arra lényegre emlékszek, hogy Jézus már ott volt a szívébe, és mellette lőttek. És nem remegett, mert tudta, hogy az Úr kezében van az élete. Az Úrra nézve tudta azt a lövés áradatot megélni. Bizonysága a szívednek az állapota arról, hogy Urad van, aki hatalmasabb mindenek felett. Mi Isten népének célja? Minden időben hirdetni, szóval tettel, hogy hatalmas Istenünk van, aki annyira szeretett minket, hogy elküldte az egyetlen egyét a megtört világba, a megtört életű emberek fájdalmaiba, hogy ne hordozzuk életünk repedezett várfalainak a súlyát, és engedte, hogy az emberek Jézust vessék oda a keresztre, mint takarót. Itt is volt egy vetés. Nekünk az aggodalmainkat, félelmeinket kell Krisztusra vetni. De először az emberek által Krisztus volt odavetve a keresztre. Azért, hogy mi utána Jézusra vethessük az aggodalmainkat. Az ő vére folyt ki, hogy a legerősebb befedező anyag lehessen az életünk minden repedésén, hogy helyreállított népként hirdessük az ő dicsőségét. Hogyan maradhat meg minden körülmények között Isten népe, ő benne bízó, küldetését teljesítő közösségként, alázattal elé állva, imádkozva, örködve, építkezve. Történjen ez köztünk, legyen ez a mi valóságunk. Ámen.
Imádkozzunk. Urunk, hadd lássunk téged, mint minden urát. Hadd lássuk azt, hogy mi a haza, mi a mi igazi otthonunk, ahova tartozunk. Hadd lássuk réseket a mi életünkben. Hadd lássunk olyanok, akik ezzel nem küzdünk, nem panaszkodunk. hanem akik a király elé állhatunk. Köszönjük azt, hogy te küldesz bennünket. Te adsz küldetést egyen-egyenként a mi kezünkbe, a mi életünkbe. Köszönjük azt, hogy senki sincs olyan, akinek ne készítettél volna feladatot, hogy a mi te népedhez való tartozásunk az nem vasárnapi vagy néhány programban való részvétel, hanem cél és életküldetés. Mutass rá arra, hogy miről szól a mi életünk, olyan csak magunkról, vagy rólad. Adj el figyelmet az odafelvalókra. Add, hogy hadd láthassuk, mit készítettél a számunkra. Mi az a törmelék, amit el kell hordanunk. Köszönjük azt, hogy kívülről, belülről meg akarsz minket erősíteni. Tisztánlátást akarsz a mi életünkbe. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket abban, hogy minden feladatunkat imádsággal kezdjük. Rád figyeléssel. Azzal, hogy eléd visszük a nehézségeinket. Hogy párbeszédben vagyunk, hogy vagyunk veled, hogy tanulunk tőled. Kérünk, hogy hadd tudjunk úgy őrködni, hogy ne a körülmények uralkodjanak rajtunk, hanem a te szabadításod, a te országod, a te fényességed és a te erőd. Add, hogy ez legyen bizonyság a mi életünkben, és amikor mások ránk néznek. Add a kezünkbe a te lelki fegyverzetedet. Add, hogy a meglátott résekbe tudjunk beállni, és tudjunk az egyik kezünkbe láncsával, a másik kezünkbe pedig vakolókanállal építeni a te országodat, és védekezni a gonosz minden ereje ellen. Köszönjük azt, Úr Jézus, hogy te vagy az, aki az áloga vagy ennek a győzelemnek, és aki tanítasz bennünket, és így most ezt az imádságot szeretnénk közösen elmondani, amit te tanítottál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.